Témánk Jézus tanításai a törvényről. Lehet, hogy valakiben felmerül egy kérdés, hogy a múlt alkalommal arról volt szó, hogy az elveszett embert kereső Isten és az elveszett ember megtalálása, a Biblia tanítása az újjászületésről, és lehet, hogy valaki arra gondol, hogy miért éppen ezt a sorrendet követjük. Ugyanis Jézus korában például a farizeusok úgy gondolkoztak, hogy a törvényről előbb kell beszélni, mint a megtérésről, vagy az újjászületésről, mert hát a megtérés az pont azt jelenti, hogy egy ember megismeri a törvényt, és megtartja, és akkor majd egy megtért, újjászületett embernek tekinthető. De a Szentírásból azt értjük meg, hogy az ember önerejéből sem megérteni, sem megtartani nem tudja az Isten erkölcsi törvényét a maga igazi mi voltában. Tehát azt mondhatjuk, hogy igazából az újjászületés vagy megtérés által nyílik ki az embernek a szeme és a szíve arra, hogy az Isten törvényét meg is értse, és hogy azzal mindinkább szívből és teljes mértékben azonosulni tudjon. Szeretnék a témánk elején felolvasni az Ószövetségből egy nevezetes messiási jövendőlést. Ez Ézsaiás könyve 42. fejezetében található. De sokszor említettük, hogy mielőtt Jézus megjelent volna a földön, az Ószövetségi szent iratok szinte részletesen leírták a személyét, a szolgálatát, sok-sok apró mozzanatot is felelevenítve, olyan egyértelmű jövendőlések hangzottak el az eljövendő messiásról. És most Ézsaiás proféta könyve 42. fejezetéből olvasom az első 4 verset. Szeretném megemlíteni, ahogy kezdődik, hogy íme az én szolgám, ez a héber szövegben úgy hangzik, hogy Ebed Jahve, az Úr szolgája. Ezt szokták így emlegetni, hogy az Ézsaiás könyve híres Ebed Jahve énekei, amelyek mint az Úr kivált képen való szolgájáról, mint az Isten tökéletesen képviseli, úgy beszélnek a messiásról. Olvasom tehát a 42. fejezetből az első verstől. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Megállok egy pillanatra ennél, hogy akit szívem kedvel. Emlékszünk, hogy milyen szózat hangzott el Jézus felett a keresztségekor? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát például ez is olyan jellegzetes részlet, hogy Isten úgy beszél az eljövendő messiásról, az ő igazi szolgájáról, mint akit az ő szíve kedvel. És így folytatja tovább, lelkemet adtam ő belé, megint jellegzetes, ugye, mert a messiás név azt jelenti, hogy felkent Szentlélekkel teljes, tehát itt is azt mondja, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, a szigetek várnak tanítására. És olvasom még ugyanebből a fejezetből a 21. verset is, ugyancsak az Úr szolgájáról mondja, az Úr az ő igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Ha valamennyire egy első hallásra meg tudtuk figyelni, akkor észrevehetjük, hogy a törvény szó többször szerepel ebben a szakaszban. Tehát ez az ige szakasz arra utal, hogy a messiásnak az egyik, a szolgálatának az egyik döntő része lesz, hogy a törvényről tanítson. Így mondja, törvényt beszél a népeknek. Aztán így mondja később, a törvényt igazán jelenti meg. Ez az egyik legszebb mondat, nem? Próbáljuk az emlékezetünkbe vésni. Mi hangzott el a messiásról? A törvényt igazán jelenti meg. Ebbe bele van rejtve az is, hogy mások nem igazán szóltak a törvényről. Már eleve, ha ezt a szót, hogy halljuk, hogy törvény, a legtöbb mai embernek egy ellenszenves szó, mert mindjárt arra gondolnak, hogy valami követelő akarat, valami, ami büntet, hogyha nem engedelmeskedünk, de itt, amikor azt mondja a messiásról, hogy ő a törvényt igazán jelenti meg, akkor egy nagyon szép hasonlatot alkalmaz. Azt mondja, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Azt mondja, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, és a megrepett nádat nem törje el. Gondolom, mindegyikünk érzi, hogy ez egy hasonlat. Tehát a gyengékkel, az erőtlenekkel, szeliden, türelemmel, szeretettel bánik. Aztán azt mondja róla, hogy ő maga nem pislog és meg nem reped. Az azt jelenti, hogy ő maga tökéletesen megtestesíti a törvényt. Ő maga ingadozás nélkül teljesen betölti, mégsem ítélkezik a gyengéken. A megrepett nádat nem törje el, a pislogó betya belet nem oltja ki, és ehhez fűzi ezt a megjegyzést, hogy a törvényt igazán jelenti meg. Tehát nem valami félelmetes, szigorral, követelő igénnyel, büntető tekintéllyel hirdeti a törvényt, hanem úgy, hogy ő maga az teljesen betölti, teljesen megvalósítja, és mégis a gyengékkel és az erőtlenekkel valami különleges szeretettel és türelemmel bánik. Aztán később így olvassuk, ezt olvastuk a 21. versben, hogy az Úr azt akarta-e a messiás által, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Tehát kimondhatjuk, hogy már az ószövetségi messiási proféták utaltak rá, hogy az eljövendő megváltó egy nagy törvénytanító lesz. És még egyszer mondom, hogy véssük az emlékezetünkbe ezeket a gyönyörű, szép jellemzéseket, a törvényt igazán jelenti meg, és a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. És akkor állítsuk emellé a messiási jövendőlés mellé azt, hogy földi életében maga Jézus mit mondott, hogy ő milyen kapcsolatban áll a törvénnyel. Gondolom, hogy a jelenlévők között többen vannak, akik a hegyi beszédből ismerik Jézusnak egy nevezetes kijelentését. Ezt Máté evangéliuma 5. fejezetének a 17. versében lehet olvasni. Ezt mondta Jézus: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Mire utal ez az érdekesen fogalmazott mondat? Azt mondta Jézus, hogy ne gondoljátok. Ezek szerint gondolta valaki? Vagy az a gyanú keletkezett Jézus körül, hogy ő azért jött, hogy a törvényt eltörölje? Pontosan. Kik támasztották ezt a gyanút, sőt, kik fogalmazták meg kifejezetten ezt a vádat, hogy Jézus egy törvényrontó, egy törvényszegő, azért jött, hogy a törvényt eltörölje? A farizeusok és az írástudók, Jézus korának a vallási vezetői és a vallási szakértői. És mi a háttere? Hogyan érthetjük meg, hogy azt a messiást, akiről előre ez volt megírva, hogy a törvényt igazán jelenti, meg a törvényt naggyá teszi és dicsőséges, és törvényt beszél a népeknek. És aki maga félreérthetetlenül kijelentette, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Tehát ő nincs ellentétben a törvénnyel. Milyen alapon, miért vádolták mégis azzal, hogy ő el akarja törölni a törvényt? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell egy kicsit Izrael történetének a lelki hátterét, hogy milyen állapotban voltak, mire Jézus eljött. Hogy a zsidó nép számára Isten magas rendű törvényeket adott. Megismertette velük az ő örök erkölcsi törvényét. Adott számukra ilyen átmeneti időre szóló nemzeti törvényeket, pedagógus törvényeket, amelyek kimondottan Izrael társadalmi élete szabályozására szolgáltak. Adott nekik egészségügyi törvényeket. És adta nékik a jelképes istentiszteleti szertartási törvényeket, hogy felkészítse őket az eljövendő megváltó jövetelére, hogy megértsék a megváltás nagy alapigazságait. És Mózes által az Úr világosan mondta nekik, hogy ez a törvény a ti bölcsességetek, ez a ti életetek. És Mózes 5. könyve 28. fejezetében azt mondta az Úr, hogy elétekbe adom az áldást és az átkot. Ha megtartjátok ezeket a törvényeket, ti lesztek valamennyi nép közül az enyéim, és ti lesztek a népek vezére és bölcsessége, ha pedig nem tartjátok meg, akkor beteljesednek ezek és ezek az átkok. Sajnos Izrael történetében nem valósult meg a törvények betöltése, sem az erkölcsi törvényé, de még a könnyebb, időleges nemzeti törvényeké sem. És amikor eljött az időszámításunk előtti 6. század, akkor a Jóisten a profétái által kihirdette, hogy nem hagyhatja többet őket fenyíték nélkül, a felhalmozódott történelmi bűnök is elhajlás miatt, és meghirdette, hogy a babiloniaiak elpusztítják a várost, a templomot. És ez a történelmi lecke, hogy az izraeliták sokáig nem akarták hinni, amit Jeremiás mondott, meg korábbi proféták is, hogy milyen történelmi fenyíték éri őket. De utána nem az teljesített a hamit, amit hamis proféták mondták, hogy békesség, biztonság, nem jön rátok veszedelem, hanem szó szerint minden, amit az Isten profétái mondtak. Ez egy nagyon hatásos történelmi lecke volt. Ugye, ahogy a Jóisten megígérte, hogy visszahozza a maradékot a babiloni fogságból, úgy is lett, 70 év múlva a Júda népének egy része, akik egy annyi ember, akik képesek voltak újra indítani a nemzet életét, visszatértek őseik földjére, és először egy nagyon egészséges, nagyon tiszta vallási reformáció indult meg. Aki ismerős a Bibliában, azt tudja, ez volt az Esdrás-Nehémiás féle reformáció. És tényleg meg akartak térni szívükből az Úrhoz. De nagyon hamar ez a nagyon jól induló pozitív reformáció eltorzult, elfajult. Egyrészt megmaradt belőle valami, ami jó. Nagyon érdekes, még egyszer mondom, hogy a történelmi lecke milyen hatásos volt, mert Izraelben soha többet nem létezett bálványimádás. Az addigi történelmüknek, mint egy 1000 éve alatt folyton hol ilyen bálványimádásnak, hol olyan bálványimádásnak a követői lettek, és folyton bukdácsoltak. Babiloni fogság után soha többet semmilyen bálványimádás közöttük a fejét fel nem üthette, vagy meg nem maradhatott. Örökre eltűnt a több nejűség közülük, az se volt többet. Egy sereg kérdésben nagyon pozitív eredménye megmaradt ennek a reformációnak, de a torzulás ott történt, ők maguk is így nevezték el, hogy egy igazi nomokrácia jött létre. Nomos görögül azt jelenti, hogy törvény, nomokrácia azt jelenti, hogy törvényuralom. Tehát így nevezték magukat, hogy ők a törvény vallása, és az ő minden bozgóságukat arra összpontosították, hogy a törvényt a legaprólékosabban részletezni, és a törvényt nagy szorgalommal, erőfeszítéssel, odaadással minden porcikájában megtartani. És ennek az eredménye lett, hogy megpróbálták így önerőből, félelemből, illetve a jutalom reményében megtartani a törvényt, és még jó sok emberi magyarázattal, meg emberi részletezéssel kiegészíteni. Egy olyan vallásosság lett a vége, amit Jézus földi életében a következőképpen jellemzett. Máté evangélium a 23. fejezetéből olvasom az igét. Ez Jézusnak a farizeusok és írástudók elleni nagy vádbeszéde volt a földi szolgálata végén, és én olvasom most, tehát Máté evangélium a 23. fejezetéből a következő verseket. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetében, először a 4. verset, és az 5. vers elejét. Ezt mondta Jézus a farizeusokról és az írástudókról, a népnek, a nagy tömegnek. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Tehát azt mondta Jézus, hogy a törvényből, a nagyon aprólékos törvény szabályzatból és ismeretből csináltak, így mondta, nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöztek össze, és az emberek vállára vetették. Aztán szeretném olvasni a 23. verstől. Ezt mondta Jézus. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok. Mit jelent az, hogy megdézsmáljátok? Ugye a magyar dézsma régi szó, a decima latin szóból ered, és azt jelenti, hogy tized. Azt mondta tehát Jézus, megtizedelitek a mentát, a kaprot és a köményt. Ugye az Ószövetségben ott volt a tizedadásnak a rendelése az Isten művére, és olyan precízek voltak a törvény megtartásban, hogy ugye ma is tudjuk, hogy ezek alig értékelhető kerti növények, a menta, a kapor, meg a kömény. És akkorúban ugye még terményben adták a tizedet. Azt mondta, még a mentából, meg a kaporból, meg a köményből is gondosan félreteszik a tizedet, hogy sehol meg ne rontsák a törvényt. És akkor így folytatta tovább. De elhagyjátok, amik a nehezebbek a törvényben. Az ítéletet, ez az értelme az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, Pedig ezeket kellene megtartani, mert ez a törvény lényege, az igazságos ítélet, az irgalmasság, a hűség, és amazokat sem elhagyni. Azoknak is megvan a helye, de ez a lényeg. De ti pedig megfordítjátok, aprólékosan ügyeltek a külső részletekre, de ami a nehezebb, ami a törvénynek a lényege, ami az erkölcsi veleje, azt elhagyjátok. És utána így folytatja, vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét meg elnyelitek. Innét származik a mondás, hogy a szúnyogot megszűrni és a tevét elnyelni. Ezt Jézus mondta, ezt a hasonlatot. Akik szőrszál hasogatók vagytok a törvény részleteiben, és pontosan annak a legfőbb lényegét mellőzitek. Aztán így folytatja, jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy a külsejük is tiszta legyen. Megkérdezem, elég érthető hasonlat ez? Ugye, tehát, mintha balgatagon valaki folyton csak a külsejét tisztogatja egy edénynek, és belül mi van, az nem számít. És Jézus azt mondta, a belsejét kell előbb megtisztítani, és akkor a külseje minden külön erőfeszítés nélkül magától is tiszta lesz. Tehát ilyen vallásosságot eredményezett a reformációnak az eltorzulása. És most tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus hogyan állította helyre a törvénynek az igazi értelmét, vagy az igazi jelentőségét, hogyan tanított igazán a törvényről, hogyan tette azt naggyá és dicsőségessé. Hát figyeljük meg sorra, hogy Jézus mit tanított a törvényről. Legelőször is azt mondta, hogy emberi szabályokat, emberi magyarázatokat hozzátenni a törvényhez tilos. Emberek ne akarják jobbá, precízebbé csiszolni az Isten törvényét. Ő meggondolta, hogy mit mond. Tehát egyetlen vallásnak, egyetlen egyháznak sincs joga az Isten törvényeit kiegészíteni. Vagy részletezni, és megmagyarázni, hogy azt hogy kell pontosan megtartani. Amit Isten az embernek szánt, azt ő jó pedagógiával pontosan tudta, mennyi az, mi az, mit mond. Tehát a törvényhozó Istennek a hatás körébe ember ne avatkozzék bele, ne ruházzon föl emberi, egyházi vagy vallási rendeléseket isteni tekintéllyel. Hogyan szólt erről Jézus? Olvasom Máté evangélium a 15. fejezetéből az első 9 verset. Máté evangélium a 15. fejezetéből olvasom. Akkor írás tudók és farizeusok jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Figyeljük, mit kértek számon Jézustól? Nem a mózesi törvény rendeléseit, vagy az írások rendeléseit, hanem a vének rendeléseit. A bölcsek, a vallástanítók rendeléseit kérték számon, mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ha most valaki azt gondolná, hogy a véneknek volt egy nagyon bölcs, higiénikus rendelkezésük, hogy kezet kell mosni étkezés előtt, és hogy Jézus ezt kifogásolta volna, nem erről van szó, ne essünk tévedésbe, hanem az Ószövetség népének a Jóisten adott egy sereg jelképes tisztulási szertartást, amivel azt akarta megértetni velük, hogy az életük mindenütt fertőzve van önzéssel, bűnnel, és hogy nekik tisztulásra, Isten általi tisztulásra, Isten kegyelme általi tisztulásra van szükségük. De ezt jól félreértelmezték, jól elcsavarták az értelmét, és azt hozták ki belőle, hogy ahogy az ember a tisztátalan külvilággal, meg tisztátalan pogányokkal érintkezik, így szinte materiálisan fertőződik a bűnnel, és mielőtt ők bementek a saját házukba, vagy étkezéshez ültek, legyen szertartásos mosakodást rendeltek el a vének, hogy eltávolítani a tisztátalanok, a törvény nélküliek, a pogányokkal való, meg a bűnösökkel való érintkezés okozta tisztátalanságot. És nézzük, hogy Jézus erre a panaszra, amit tettek a tanítványai ellen, hogy nem tartják meg a vének rendeléseit, ezt a szertartásos dolgot. Jézus mit mondott? Ő pedig felelvén mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Figyeljétek, Jézus mit állított szembe? Isten parancsolata és a ti rendeléseitek. És akkor mondott egy példát. Mert Isten parancsolta ezt, tiszteld apádat és anyádat. Ötödik vers, ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját, és erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tudnilik, mire utalt itt Jézus, hogy volt egy ilyen rendelkezés, hogy valaki felajánlja a vagyonát a templom javára, azt Korbánnak hívták, mondja is az egyik evangélium, hogy Korbán. Ez azt jelentette, hogy amíg ő él, addig haszonélvezője a vagyonnak, de utána, az a halála után a templomra száll, és ez egy borzasztó kegyes cselekedetnek számított, hogy valaki azt mondja, hogy Korbán, és ez majd ő életében ő haszonélvezi, aztán az a templomi. De és akkor, ha jött az apja vagy az anyja, akin anyagilag segíteni kellett volna, mert öregek, akkor azt mondja, széttárja a kezét, Korbán az, amivel megsegíthetnélek, de hogy is a templom javát félti, hanem hogy ő haszonélvezzen mindent, és ezen a jogcímen senkinek ne segítsen életében. És Jézus erre a képmutatásra mutatott rá, és azt mondta, erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. Most figyeljünk, egy döntő kijelentés, ez a koronája Jézus szavainak, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Megkérdezem, fontos alapelv ez? Örökre szóló alapelv, amit Jézus mondott? Megtisztította a törvényt az emberi rendelésektől. Azt mondta, hogy hiába tisztelnek engem, lehet egy nagyon jó szándékú, buzgó kegyesség, de azt mondta, amíg emberek parancsolatai, azt nem szabad hozzátenni az Isten törvényéhez. És még később ezt is mondta, így olvassuk a 13. versben, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Vagyis azt mondta, hogy csak azok a törvények érvényesek, amelyeket az én mennyei atyám plántált, amit maga az Isten adott, ami az Isten szava, ami az Isten beszéde. Ez volt az egyik cselekedete Jézusnak, hogy megtisztítsa a törvényt az emberi rendelésektől, hogy azokat lehántsa, amit már még körül bástyázták a törvényt. A következő fontos cselekedete Jézusnak a törvény helyes tanításánál az volt, hogy Jézus rámutatott, hogy az örök erkölcsi törvényt ne keverjék össze az Izraelnek adott időleges rendelésekkel, és ne gondolják azt, hogy azok egyenértékűek, mert Isten sok mindent az emberi kemény szívűséghez szabott, amit mint az egész testi leszármazás szerinti nemzetegyháznak adott törvényeket. Köszönöm, egy kicsit kinyitod megint. Szeretném olvasni Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a hegyi beszédből a következő részletet. Máté evangéliuma 5. fejezetében így olvasom a 38. verset. Ezt mondta Jézus, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, szemet szemért és fogat fogért. Ezt a zsidók nagyon, nagyon tetszett nekik, ez is úgy gondolták, hogy ők az erkölcsi törvényt tökéletesen megtartják. De ha valaki utána néz, ott van a szöveg alatti jegyzetben Mózes 3. könyve 24-19-20, miről van ott szó? Ez a bírói törvény volt. Tehát, hogy a felhatalmazott bíróság, hogy az igazság szolgáltatásban milyen elvet kövessen. De az Istennek az örök erkölcsi törvénye, amely azokra vonatkozik, akik hisznek, akik üdvözülni akarnak, amely nem egy testies, vegyes nép körében a bűn féken tartására szolgál, hanem ami a hívőknek adatot, ami az Isten országára való alkalmasságot jelenti, az ennél sokkal magasabb rendű törvény. És Jézus ekkor mondta, én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, vagyis nem szemet szemért és fogat fogért, ne add vissza, ne törleszd vissza a te ellenségednek, amit veled szemben tett. És ekkor mondta Jézus ezeket a hallatlan igéket. Még olvasom tovább. 43. vers, azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Mindenkit szeretnék meggyőzni, vagy megnyugtatni, hogy az Ószövetségben nincs ilyen ige, hogy szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Az Ószövetségben csak Isten azt mondta, hogy ne légy gyűlölködő, ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat. A zsidók ezt tökéletesen rögtön átértelmezték, hogy tehát csak az atyám fiát, a saját nemzetembelit ne gyűlöljem, és kiegészítették azzal, hogy az atyát, fiát, azt szeresd, mint önmagadat, de az ellenségedet gyűlöld. De nem vették észre azt, amit egy kicsit lejjebb ott van a törvényben, félreérthetetlenül, Mózes 3. könyve 24. fejezet 20. versében, amikor Isten azt mondta, hogy egy törvényre legyen nálatok. Egy törvénye legyen a honfitársadnak, és egy törvény a jövevénynek. Én vagyok az Úr. Tehát az Úr megmondta, hogy idegen és saját nemzetbeli egy törvénye legyen, nincs különbség. És mégis megfogalmazták ezt az elvet, hogy szeresd felebarát, szeresd a te atyád fiát, de gyűlöld a te ellenségedet. És Jézus pedig így mondta nekik, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind az igazakra, mind a hamisakra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát Jézus megmutatta azt, hogy az örök erkölcsi törvény az több, mint a bírói törvény, meg az Izraelnek adott időleges törvények, és ha valaki Isten, és nevelő törvények, és pedagógus törvények, annak az örök erkölcsi törvényt kell megismernie. Vagy idézhetném Máté evangéliuma 19. fejezetéből, amikor Jézust megkérdezték, hogy szabad-e elválni. És akkor Jézus nekik a teremtői törvényt idézte, azt mondta, hogy a teremtő férfiúvá és asszonyjá teremtette, és idézte a házasság alapító igéit, és azt mondja, azért többé nem kettő, hanem egy, és hozzátette, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. A zsidők rögtön neki szegezték, akkor miért mondta Mózes, hogy adjunk vállólevelet? Hát te másképp tanítod a törvényt. És akkor Jézus erre így válaszolt, megtaláljuk Mózes, illetve Máté evangélium a 19. fejezetében. Ezt mondta Jézus, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elváljatok. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a polgári törvényben, ami az egész vegyes népnek szólt, a Jóisten volt olyan reális, hogy hiába szabta volna ő a legmagasabb rendű erkölcsi törvényt. Akik nem hisznek, azok tudta, hogy úgyse tartják meg. És azért a Jóisten azt tette, hogy legalább mérsékelte az elbocsátott asszonyok helyzetét, legalább nem lettek kitaszítottak és törvénytelenek, és rendelkezett az elbocsátó levél felől. De azt mondta a Jóisten, vigyázzatok, ez a ti kemény szívűségetekhez szabott törvény volt, az örök erkölcsi törvény más. Így mondta Jézus, de a teremtéstől fogva nem így volt. És nektek, ha Isten országába akartok jutni, akkor nem csak a pedagógus törvényeket, nem csak a bírói törvényt, nem csak a testies, alacsony rendű néphez szabott féken tartó törvényeket kell megtartani, az emberi kemény szívűséghez szabott törvényeket, hanem az örök erkölcsi törvényt. A maga igazá mi voltában úgy, ahogy a Teremtő azt elgondolta és meghatározta. És Jézus hogyan különböztette meg az örök erkölcsi törvényt a törvényen belül? Hogyan mutatott rá, hogy mi is annak a lényege? Olvasom Máté evangélium a 22. fejezetéből. Máté evangélium a 22. fejezetében így olvasom, hogy Jézust, akit, ahogy említettem, mindig törvényrontónak tituláltak, és folyton a Sanhedrin elé idézték, mint aki megszegi a törvényt. Ezt mondták néki. A farizeus pedig, halván, hogy a szadduceusokat elnémította, a 34. verstől olvasom, egybegyűltek, és megkérdezte őt közülük egy törvénytudó kísértvénőt, és mondván, kísértvénőt, tehát őrbe akarták csalni. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta nékik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tehát, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy a 10 parancsolat az örök erkölcsi törvény, az Isten által adott törvényeken belül. És még a 10 parancsolatot is összefoglalta két alapelvben, és nem csak annyit mondott, hogy szeretet, hanem még körül is írta, hogy az ember félre ne értse, azt mondta, szeresd a te Urat, a te Istenedet, fontolgassuk csak e szavak mélységét, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, egy másik evangéliumban még ezt is hozzáteszi, minden erődből. Kifelel meg ennek. Aztán azt mondta, ez az első is a nagy parancsolat, vagyis azt mondta, hogy az ember mindenek előtt Istennek, aki teremtette, aki gondot visel, aki fenntartja, neki tartozik ezzel az abszolút szeretettel, hűséggel, engedelmességgel. És azt mondta, a második parancsolat hasonló ehhez, amivel azt fejezte ki, hogy nem tudja megtartani másodikat senki maradéktalanul az első nélkül, mert szeretni Istentől kell megtanulni, és ha valaki nem szereti az Istent, aki igazán szeretetre méltó, akkor hogy fogja szeretni a gyarló és bűnös embert? És azt mondta Jézus, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És hozzátette, két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Vagyis azt mondta, hogy minden isteni törvény erre az alapelvre épül, távolabbról még a pedagógus törvények és az időleges törvények is, de ez a végső alapelv, és ez mindennek a veleje. És ha valaki azt gondolja, ezt Jézus fogalmazta meg először, akkor nagyon meglepődünk, mert mind a két mondat benne van az Ószövetségben. A Mózes 5. könyvében van az, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes szívedből, minden erődből, és Mózes 3. könyve 19. fejezetében szó szerint benne van, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát Jézus semmi más nem csinál, csak idézte az Ószövetségből. És mi ennek a jelentősége? Azt mondta, ha kutattátok volna az írásokat, érthettétek volna, hogy mi a törvény. Tehát emberek torzították el az Isten által adott törvényt. Isten épp elég világosan tanította, hogy mi az erkölcsi törvény lényege, és hogy az erkölcsi törvény mindennek a magva és a mindenek felett való. Nem az Isten által tanításának a világosságában volt a hiány, az ember torzította el. És Jézus most visszaállította a törvényt a maga helyére, nagyjá és dicsőségessé tette, és igazán tanította. Ugye, és Jézus itt mutatott rá, hogy mit jelent a törvényt betölteni. Ugye, így fogalmazott, emlékszünk, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És amikor így fogalmazott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, nem akárhogyan, teljes elmédből, teljes szívedből, minden erődből, ezzel azt mutatta, hogy ezt jelenti, hogy nem csak a tiltó parancsolatokat át nem hágni, mert a tiszt parancsolat, legtöbb parancsolat a tiltó formában van fogalmazva. Ami azt fejezi ki, hogy a sajnos a megromlott emberi természettel ütközik. És azt fejezi ki, hogy Isten ezáltal valamelyest féken akarta tartani, amit a legprimitívebb ember is megérthet, hogy ne tedd. De Jézus azt mondta, hogy a tiltó parancsolatoknak a át nem hágása nem elég az Isten országára való alkalmassághoz. Az örök erkölcsi törvény be kell tölteni, színig kell tölteni. A tiltásnak az ellenkezőjét teljes mértékben meg kell valósítani. Azt a pozitívumot, ami a tiltásnak az ellenkezője. Fontos fogalom ez, hogy a törvény betöltése? De Jézus nagyon-nagyon sokszor rámutatott, hogy miközben ők mindig a törvénynek a külső formáját akarták megtartani, és azon rettenetesen szőrszálhasogatóak voltak, közben pontosan a velejét, a lényegét, ami annak a szeretett parancsolatnak a lényege, azt hágták át. Ki ne emlékeznék Jézus híres szombatvitáira, ugye? És mindig azzal vádolták, hogy szombatrontó. Nagyon érdekes, meg lehet figyelni, hogy Jézus soha nem vállalta el ezt a vétát. Ő nem. Hanem azt mondta, csak a ti beteges gondolkozásotok. Mert szőrszál hasogatóan körül bástyázták a negyedik parancsolatot, ugye, a nyugalomlap törvényét, millió előírást, azt is megszabták, hogy hány mérföldet szabad menni szombaton, hogy valaki meg ne roncsa a munkaszünet parancsát, mit lehet csinálni, hogyha ég a ház, hogy ne dolgozzon azért, hogy olcsa. Meg ehhez hasonló sok mesterkélt, kifundált emberi törvény készült. És Jézus azt mondta nekik, hogy ne ítéljetek a látszat szerint, hanem igazi ítélettel ítéljetek. És akkor egyszer például ezt mondta nekik, azt mondta, hát nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Ez olyan mondása volt Jézusnak, mint hogy mi szoktuk mondani, hogy nem az ember van a rendért. Ismerjük, hogy van olyan mániákusan tiszta és pedáns háziasszony, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, de ha valaki földúlja a család békességét azért, és rettenetes rákiabálások és rendelutasítások következnek, ha valaki nem pontosan tartja meg a rendet, akkor tulajdonképpen azt csinálta, mintha az ember lenne a rendért, és nem a rend az emberért. Ugye? És Jézus azt mondta, hogy ti a szombattal is ezt csináljátok, mintha az Isten csak azért teremtette volna az embert, hogy rigorózusan megtartsa az abszolút munkaszünetet, de kimondta viszont Jézus a pozitívumot, az ellenkezőjét, de az emberért lett, az a parancsolat érvényes, és azt mondta azzal, hogy én embereket meggyógyítottam, hogy én embereknek visszaadtam az isteni teremtő hatalommal az egészségüket, én azzal nem hágtam át. Az Isten az életfenntartás és a szeretet szolgálatát végzi mindig, naptól függetlenül, és a kenyérkereső munkát és a hétköznapi fizikai robotmunkától tartózkodjék az ember, de ne forgassátok ki ezt a parancsolatot az eredeti értelméből. Tehát így tette Jézus mind pontról pontra nagyrá és dicsőségessé a törvényt. Arra is rámutatott Jézus, hogy a törvényt megtartani, illetve a szeretetet gyakorolni, a szeretet nagy parancsolatát megtartani, az igazából nem más, mint az abszolút igazságosság. Jóisten semmi más nem kér, csak azt, hogy igazságosak legyünk egymáshoz. És ezt juttatta Jézus kifejezésre a hegyi beszéd híres aranyszabályával, hogy ez Máté evangélium a 7. fejezetének a 12. verse, valószínűleg mindenki hallotta életében legalább egyszer. Ehhez kapcsolták joggal ezt a meghatározást, hogy aranyszabály. Azt mondta Jézus, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, ti tegyétek mindazt ővelük. Ez egy olyan egyszerű mondat, de a mélységein rengeteget lehet gondolkozni. Mert Jézus hozzátette ehhez is, nagyon érdekes módon azt mondta, ez a törvény és a proféták. Tehát ugyanazt mondta, amit a kettős nagy parancsolat után, hogy ez a törvény és a proféták lényege. Ez a szeretet, ez maga a szeretet, ha ezt teszed. Az jut erről az embernek eszébe, amit János apostol ír a levelében, az első levele, a 3. fejezet 18. versében, azt írja, a fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ugye a legtöbb ember a szereteten mit ért? Kedves szavakat, elágyuló érzéseket, és az emberek többnyire szóval szeretlek. Mondja az anya a gyerekének, imádlak, a következő percben azt mondja, hogy agyon csaplak, ha nem fogad szót. Ugye? És mondja a férje a feleségnek a nagy szeretet vallomásokat, de a következő percben gorombán rárival és megalázza, ugye? Tehát milyen mélységesen igaza van, amikor azt mondja az apostol, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És Jézus az aranyszabályban megmutatta, hogy mit jelent nem szóval és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal szeretni. Azt mondta, ilyen egyszerű. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ezt mindenki föl tudja mérni, hogy neki mi esne jól másoktól. Azt mondta, azt teted ővelük. Megkérdezem, hogy az emberi logika ezt így szokta fölfogni? Pont fordítva. Azon mindenki szeret elmerengni, és panaszkodni, és elsóhajtozni, hogy én hogy szeretném, milyen legyen hozzám a munkatársam, a főnököm, a barátom, a feleség, a férj. Ezt mindenki el tudja sorolni, meg annyiszor. És mindig mi az elvárás, hogy legyen ő ilyen. Én akkor szeretni fogom. De Jézus azt mondta, értsd meg, hát miért ez az igazság, hogy ő kezdje? Honnét vettette azt, hogy az igazság az, hogy neki kell kezdeni? Azt mondta Jézus, nem. Amit te szeretnéd, hogy veled tegyenek, rajta. Ne válj semmire, ne szabd semmi feltételt. Ez az igazság. Cselekedd meg vele. Na ez a szeretet a valóságban. Amikor azt mondom, hogy a másik ugyanolyan érző, szenvedéstől rettegő, boldogságra vágyó, szeretetre szomjas ember, mint én is vagyok. És nekem az a feladatom, hogy feltétel nélkül, őrá várakozás nélkül én teszem, mindentől függetlenül én teszem. Ezt kívánja az igazság. Ez a törvénynek a betöltése. Megkérdezem, egyszerű aranyszabály? Kedves jelenlévők, én úgy szeretném, ha mindenki az agyába vésné. És reggeltől estig mindig valahol úgy visszaugrana a gondolatunkba, és olyan gyakorlati alkalmazásban megjelente előttünk, hogy hallanánk azt a sugást belülről, hogy most te mit szeretnél, hogy veled tegyenek? Rajta, tedd meg, ott a másik. Ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, ami ez az Istennek az erkölcsi törvénye. Megkérdezem, hasonlítható az Isten törvénye a bonyolult földi törvénykönyvekhez? Az ember elrémül, mikor elmegy egy ilyen könyvvásárra, és megnézi a jogi könyvkiadónak a könyveit, mennyi eszméletlen mennyiségű lap és vaskos kötetek, törvények és törvényértelmezések és törvényalkalmazások, és az Isten törvénye, erkölcsi törvénye pedig végtelenül egyszerű. Végtelenül egyszerű. És Jézus mondott egy hatalmas mondatot az erkölcsi törvényről. Az a tapasztalatom, hogy ezt majdnem senki nem veszi észre az evangéliumokban. Én pedig ezt egy hatalmas, csodálatos mondatnak érzem, és szeretném, ha itt most mindenki megismerni és megszeretni ezt a rövid kis mondatot. János evangélium a 12. fejezet 5. versében Jézus ezt mondja, Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Rövid mondat? Elég rövid. Hatalmas mondat? Azt mondta Jézus, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De most már tudjuk, hogy ezen a parancsolaton mit kell érteni? Nem emberi rendeléseket. Se egyházi, se vallási, semmilyen emberi rendelést. És nem azt kell érteni ezen a törvényen, amit Isten csak időleges, pedagógus törvénynek szánt, emberi kemény szívűséghez szabott törvénynek szánt, hanem amit Jézus mindig megkülönböztetett, és már az Ószövetség is megkülönböztetett, és ha igazán odafigyeltek volna az Isten szavára, megérthették volna a régiek is, és meg is értették az igazán hívők. Az Isten erkölcsi törvényéről mondta Jézus, az egyetemes örök erkölcsi törvényről, ami egyetlen egy alapelv, a helyesen értett, az igazságosságban, az abszolút igazságosságban kiteljesedő szeretet. Az a törvénynek a betöltése. És Isten semmi más nem kíván, és azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Vagyis Jézus azt mondta, hogy az ember csak akkor alkalmas az örök életre, és csak akkor juthat az Isten országába, ha ezzel a törvénnyel összhangba jut a gondolkodásában és a cselekedetében. Mert Jézus azt próbálta megértetni, hogy csak a mi elveszett bolygónk él az önzés törvénye szerint, az én szeretet és az én középpontuság törvénye szerint. De az Istennek a romlatlan világ mindenségében uralkodik ugyanaz a törvény, amit maga Isten tökéletesen megtestesít, és arra senki nem alkalmas, hogy annak az örököse legyen, és senki nem tud abba beilleszkedni, aki ezen a földön nem azonosul ezzel az erkölcsi törvénnyel, nem kezdi azt élni, nem gyönyörködik benne, nem fogadja el elméje teljes meggyőződésével, és az Isten kegyelme által nem küzd, hogy a saját más irányú, más ösztönökre beállított természete ellenében ez szerint a törvény szerint éljen. Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, mondta Jézus. Tehát az Isten törvényén nem lehet eleget gondolkozni. Az Ószövetségben talán vannak, akik ismerik az első Zsoltár szavait, azt mondta, boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ne gondoljuk, hogy ez sok vagy fölösleges. Hogy az Isten törvényét hogy kell alkalmazni a gyakorlati életben, és milyen szépséges az, mikor valaki ezt a törvényt betölti. Ezen rengeteget lehet gondolkozni. És ez egy óriási, szeretetteljes meghívás az embernek, hogy készüljön az örök életre, és itt kerüljön a földön összhangba az Istennek az erkölcsi törvényével. Ez Jézus tanításának a veleje. Így tanította ő a törvényt igazán. Így tette a törvényt naggyá és dicsőségessé. És végül szeretnék még egy nagyon fontos kérdést föltenni, hogy lehet a törvényt megtartani. Ugye még említhetném az Ószövetségben a 119. Zsoltárt, akinek itt közülünk van ideje rá, illetve mindenkinek ajánlanám, hogy vegyünk időt rá. Olvassuk el otthon ezt a 119. Zsoltárt. A leghosszabb Zsoltár, a 150 Zsoltár között. És mindenki figyelje meg, hogy olvassuk, és még mindig nem unalmas. Érdekes módon, mintha mindig ugyanazt mondaná, de mindig van benne egy új szín, egy új hangsúly, és az egész tudjuk, hogy miről szól, a törvény dicséretéről. Az örök erkölcsi törvény dicséretéről. Próbáljuk elolvasni ezt a Zsoltárt. És ez a Zsoltár azt mondja el, hogy így mondjam, ezer húron gyönyörű költészettel azt az egy mondatot, amit Jézus mondott, tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. És amikor ezt a Zsoltárt elolvassuk, amiben ismétlődik ez a gondolat, hogy azt mondja a Zsoltáros, gyönyörködöm a te parancsolataidban. Gyönyörködöm, azok abszolút igazságosak, tökéletesek, és én gyönyörködöm benne. Amikor nem ezt végigolvassa, akkor még elevenebb ez a kérdés, de én, meg ezek a törvények, ez olyan távolság, és ahogy én magamat ismerem, és hát ez egy olyan elérhetetlen hegycsúcsnak tűnik, és hát hogy lehet, akkor ki fog örök életet nyerni? Hogy lehet ezt a törvényt megtartani? Hát pontosan ez a kérdés merült föl Jézus egyik beszélgetésében, és én szeretném idézni ezt a szakaszt a Bibliából. Máté evangélium a 19. fejezetéből. Ez az a híres kis párbeszéd a gazdag ifjúval. Gondolom vannak, akiknek ez is emlékezetes. Máté evangélium a 19. fejezetéből olvasom a 16. verstől. És ímé hozzájött egy ember, és mondta néki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Egy másik evangélium azt mondja, hogy letérdelt Jézus, hát ő megindult volt. És azt mondta, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet ne elnyerjem? Nagy emberi kérdés, fontos emberi kérdés. És nézzük meg, hogy Jézus mit válaszolt. Először még egy külön kérdés, mielőtt válaszolt volna, föltett neki vissza egy kérdést. Azt mondta, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Erre Jézus arra utalt, hogy ugye ez a gazdag ifjú óvatosan csak mesternek, rabbinak mondta Jézus, nem ismert el messiásnak. És akkor, mintha Jézus úgy szeretettel rávezetni akarta volna, azt mondja, te azt mondod, hogy jó mester, milyen jóságot érzel bennem? Ha valami emberfeletti és természetfeletti jóságot érzel bennem, akkor vondd le a következtetést, mert senki sem jó, csak egy az Isten. Emberből az a rendkívüli jóság, igazság, tisztaság soha nem telik, ami Jézusban megnyilatkozott. Ugye ez a kis rövid szelíd kérdése Jézusnak erre utalt, serkenteni akarta a gazdag ifjú hitét, hogy benne felismerje és elismerje a messiást. És akkor Jézus utána válaszolt a kérdésre, és azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Következetes volt Jézus önmagához. Az előbb néztük a szavát, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Most pedig megkérdezték, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, és Jézus válasza mi volt? Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A gazdag ifjú, nem csodálkozhatunk, hogy visszakérdezett, hogy melyeket. Mert mondtam, hogy a zsidók csak egy hatalmas törvényhalmazt ismertek, amiben minden volt, az időleges rendelkezések, az emberi rendelések. És hát a gazdag ifjú, mivel Jézus csak azt mondta, tartsd meg a parancsolatok, visszakérdezett, hogy melyeket. Jézus pedig mondta ezeket, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátot, mint magadat. Hát akkor mit válaszolt Jézus, melyeket? A 10 parancsolatait. Nyilván nem sorolta föl mindegy 100-ig, csak úgy példaként idézett néhányat, ezeket a parancsolatait. Megint a zsidók nomokráciáját, törvényvallását, ez a fiatal ember meg volt győződve, mit gondolunk milyen szempontból, hogy külsőleg. Külsőleg, látványosan ő ezeket nem hágta át, és azt mondta, hogy én rendben vagyok ezzel a törvénnyel, én ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva, és Jézus ezt egy pillanatig nem is cáfolta, tehát valószínű, az átlagnál egy sokkal erkölcsösebb, jobbra törekvő életet élő valakiről volt szó. De azért valami nyugtalanította őt, mert megkérdezte Jézusról, mi fogyatkozás van bennem. Szóval ő érezte, hogy valamit még kérdezni kell Jézustól, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Volt valami nagy hiányérzete, volt valami aggodalom, valami szorongás benne, hogy neki mégiscsak van valami fogyatkozása. Mit válaszolt Jézus? Mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat. És itt most a tökéletesen, nehogy félreértsük, valami átlagnál magasabb. Jézus nagyon sokszor mondta, minden embernek mondta, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. A Biblia azt írta, hogy a megismert világossághoz képest teljesen azonosuljon az ember vele. És akkor azt mondta neki, így folytatta, ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyerköves engem. Vagyis Jézus azt mondta, rátapintott a lényegre, ez a fiatalember magasrangú volt, és vagy vagyona volt, és ezt ő nem vette észre, hogy ez a bálványa. És azt mondta Jézus, ha be akarod tölteni a szeretet törvényt, miért ülsz te ezen a vagyonon? Segíts a szegényeken. Mire jó a vagyont halmozni? És aztán meghívta őt. Ez egy nagyon megtisztelő meghívás volt. Kövess engem, a munkatársai közé hívta, a szűk tanítványi csapatba hívta. És szeretettel mondta neki, nem csinálsz rossz cserét, oszd el vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És kövess engem. És akkor így olvassuk tovább, az ifjú pedig a beszédet hallva elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Tehát képtelen volt tovább lépni a törvény külső kívánalmai átnemhágásánál, hogy ő be is töltse a törvényt, hogy ő igazán a szeretet szerint vágyjon dolgaival, erre nem volt képes. Megjegyzem, hogy Jézus nem kívánja mindenkitől, hogy minden vagyonát ossza szét az emberek, nem erről van szó. Ennek a fiatal embernek sok jószága volt, és a bálványa volt, és az életének a megkötözője volt. És Jézus azt mondta, szabadulj tőle, és jár is kövess engem. És végül ezt mondta, Jézus, hogy felsóhajtott és szomorúan mondta, hogy mi nehezen mennek be a gazdagok. Igazából azt akartam, akik a gazdagságukban bíznak, akik valamihez kötődnek az Isten országába. Erre nagyon megszomorodtak és megrendültek Jézus tanítványai, és így olvasom a 25. versben, mikor ezeket hallották, felettébb álmélkodták és mondták, ki csoda üdvözülhet tehát. Vagyis azt mondták, Uram, ha ez a szimpatikus, erkölcsös életű fiatalember, aki megindult a te tanításodon, és feltette a kérdést, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, ez se volt képes az igazi szeretetre és az önzetlenségre. Hát ha még ez se tud a te követőd lenni. Egy másik evangélium mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatalembert. Tehát valami nagyon szimpatikus és vonzó vonások voltak benne, és Jézus tényleg szeretettel hívta. És az is olyan jellemző, hogy megszomorodva ment el. Tehát nem vállatvonva ment el, hanem megszomorodva, mint aki tudja, hogy óriásit veszített, és rettenetesen sajnálta, hogy lemondjon az Isten országáról, de mégis képtelen volt a választást megtenni. És akkor ezért kérdezték Jézustól a tanítványát, Uram, hát van egyáltalán valaki üdvözülhet, valaki föl fog készülni az örök életre, hát ki alkalmas rá? És figyeljük meg Jézus választát, ez egy döntő válasz volt. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nékik, embereknél ez lehetetlen. De Istennél, vagy így is fordíthatjuk, Istennel együtt minden lehetséges. Hát talán most megértjük, hogy miért ebbe a sorrendbe vettük, hogy előbb beszéltünk a múltkor az újjászületésről, a megtérésről, és most a törvényről. Mert Jézus azt mondta, hogy lehetetlen a törvényt önerőből az igazságát megérteni, önerőnkből a szívünkben azonosulni vele. Még csak az elménkkel se tudunk összhangba jutni vele maradéktalanul. Találunk mindenféle kibúvókat, meg önigazolást az önzésünkre, ha csak az emberi dolgokra támaszkodunk. De megtartani az önzés, az én középpontuság törvényére beállt, annak az ösztönös reflexeivel rendelkező természetünkben nem. Ez emberileg teljesen lehetetlen. De Jézus hozzátette, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És én szeretném befejezésül most elolvasni még az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvéből, hogy a ezt se Jézus tanította először, hogy a törvénnyel nem tud az ember összhangba kerülni, a bűnös természetű, a megromlott emberi természettel rendelkező, mert nem tud. De ez a nagy örömhír, hogy az Isten mégis nála lehetséges, ő meg tud gyógyítani, ő az elveszett embert helyre tudja állítani, föl tud készíteni az örök életre. Ezt már az Ószövetségben is elmondta Jóisten világosan, és sajnos Izraelnek ez a szomorú nomokráciája, ez a törvény uralom, ez a szigorú ride, ellenszembes törvényeskedés, ami igazából összeütközésbe került a szeretet törvényével, nem az Isten hibájából alakult ki, hanem mert nem kellően értették meg, és nem kellően kutatták az írásokat. Ezékiel próféta könyve 36. fejezetéből olvasok egy ige szakaszt. Ezékiel könyve 36. fejezetéből, olvasom a 26. és 27. verset. Ezt ígérte Jóisten, hogy ha a babiloni fogságból hazatérnek és megtérnek, ilyen reformációt szeretett volna ő. Erre hívta őket. Ezt mondta. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Megállok egy pillanatra. Ráismerünk az újjászületés titkára? Mit mondott a Jóisten, ami testtől született? Ezt mondta Jézus ugye földi életében, test az. Ami az önzés törvényével megkötözötten született olyan, de ha ami lélektől született, lélek az. Ne csodáljátok, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születetek. Tehát olyan változásnak kell végbe menni az emberben, az elméjében, a gondolkozásmódjában, az Istenhez való viszonyában, mintha csak újra született volna. És Jézus ezt így juttatta kifejezésre, azt mondta, adok, illetve itt már, bocsánat, az Ószövetségi próféta Ezékiel így juttatta kifejezésre, illetve Isten így szólt általa, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Kicserélem a gondolkozásotokat, az egész belsőtöket, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hadd olvassam még egyszer, fontolgassuk csak. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Összhang van az Új és Új Szövetség között? Igazán mondta Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Jézus ugyanezt képviselte. Azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de az Isten mit ígért? Először kicseréli a gondolkozásmódunkat, először újjáteremti a belső világunkat, aztán, mikor már a szívünk megnyílt az Isten iránt, mikor már teljes bizalommal vagyunk iránta, mikor már egyet tudunk érteni vele, akkor mit csinál? A lelkét adja nekünk, a szent lelket adja, és azt mondja, én cselekszem. A szent lélek által én cselekszem bennetek, hogy az én törvényeimet, az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Jeremiás proféta meg az Ószövetségben mit ír? Ez egy másik proféta, ugyanabban az időben működött. Csak most szóban idézem Jeremiás könyve 31. fejezetéből. Isten azt mondta, ez lesz az az új szövetség, amit kötök Izrael házával. Ez lett volna az az igazi reformáció, megújulás, amit viszont az Isten mindenkivel kész megkötni, aki elfogadja. Azt mondta, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Megkérdezem, gyönyörű ígéret? Tehát azt mondja, hogy Isten ezt a nagy erkölcsi törvényt, ami maga az örök élet, azt mondta, ami elménkbe és ami szívünkbe írja be, ha mi ezt engedjük, ha mi ehhez megnyitjuk az ajtót. Tehát akkor ne ijedjünk meg az erkölcsi törvénynek a magas kívánalmaitól. Azt hiszem, hogy ha egy ember igazán elgondolkodik rajta, akkor egyet tud érteni az erkölcsi törvény. Ez az igazság, ez a szép, ez a valódi szeretet. Ez az, ami az emberek boldogságát hozna, az én boldogságomat is. De ne retteljünk meg akkor sem, amikor arra gondolunk, hogy bár az elmémmel egyet értek, hogy fogom megtartani. Mert az Isten szeretettel ezt mondja, adok nektek új szívet. Én adom a lelkemet belétek, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És azt mondja, az én törvényemet az elméjükbe és a szívükbe írom be. Hát így tett tanított Jézus igazán a törvényről, és szabadította meg a törvényt az emberi torzításoktól, és így tette nagyjá és dicsőségessé a törvényt, mint ami teljesen megegyezik az Isten jellemével, mert az Isten maga a szeretet. És Jézusról is mit mondtak tanítványai? Azt mondták, mi láttuk az ő dicsőségét, az ő jellemének a dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus úgy tanította a törvényről, ezért tudta igazán megjelenteni a törvényt, mert ő maga 100%-ig meg is tartotta. Ő megtestesítette azt, amit tanított. Hát bárcsak a Jóisten adná, hogy annak a parancsolatnak, ami maga az örök élet, mi is ilyen képviselői lehetnénk, hogy nem csak szépen tudunk róla beszélni, vagy nem csak az elménkkel egyet tudunk érteni, hanem igazán tudnánk képviselni azáltal, hogy meg is tartjuk. Nem a saját erőnkből, nem a saját igyekezetünkből, hanem az Isten kegyelmének az ereje által. Hát befejeztem akkor a mai előadásunkat, és mint más alkalommal is, tartunk egy kis szünetet, és utána szeretettel várunk a beszélgetésre mindenkit, aki részt kíván venni. Tessék, igen.
Szeretnék a gazdag ifjú, lehet, úgy is értjük, még elmenem. Tehát a gazdag ifjúnak a példabeszéde engem mindig is izgatott. Olyan szempontból, és szeretnék erre választ kapni, hogy ugye lehet, hogy megrekedünk mi is a krisztusi tanításokban. Én biztos az elején megrekedek, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy üdvözölsz, ha betartod a szabályokat, a törvényeket, ő betartja, és ez nem elég, hanem adja el a vagyonát. Tehát én szerintem a kereszténység is beleesett ebbe a hibába, hogy akkor legyünk szegények. Tehát az a megoldás, hogy legyünk szegények. De hát a példabeszédeknek is mindig van egy mélyebb tartalmuk is, és ezt a mélyebb értelmezést viszont teljesen szabadon választott. Mert erre nem nagyon tanítanak bennünket úgy nagy általánosságban, tehát ha mélyebben elgondolkozom ezen, akkor én arra gondolok, hogy talán Jézus azt gondolta, hogy a szeretet útja az, amikor nincsenek ragaszkodásaim. Hogy jó-e ez a gondolat?
Nagyon, tehát nem ragaszkodom, tehát ez mint egy általános érvényű dolog, hogy hát persze, hát van vagyonom, hát mindenkinek van valamilyen. És lehet, hogy azt gyűjti is, csak ne legyen az öncélú, vagy ne az legyen a legfőbb polcon.
Igen.
Tehát ez mind nem ragaszkodás. Mi jöhet ki még ebből az
emberből? Igen.
A
Igen. Igen. Nagyon örülök a hozzászólásnak, és alapvetően nagyon helyes is a megoldás, ez a ragaszkodásmentesség, mert rögtön hadd tegyük hozzá, hogy mi derült ki a gazdag ifjúnál, hogy ragaszkodott. Annyira ragaszkodott, hogy nem a Jézus követés akadályává lett számára, hogy így mondja a Biblia, megszomorodva elment, mert sok jószága volt. Tehát a jószága miatt nem vállalta Jézusnak a követését. Tehát azt, hogy Jézus tanítványává legyen, és az Isten országa hirdetőjévé legyen, mert jobban kötődött a rangjához és a vagyonához. Az Ószövetségben találkozunk azzal, hogy igazán Isten hívő emberek jómódú emberek voltak. És Isten egyiknek se állította azt a követelményt, hogy adja el a vagyonát. Ugye gondoljunk arra, hogy Ábrahám egy gazdag, egy dúsgazdag fejedelem volt, és mehetnénk tovább. De miért? Mert ők teljesen szolgálatnak tekintették. A bibliai kulcskifejezés erre, hogy vagy Isten vagyonkezelőjének tekinti magát. Tehát úgy tekinti, hogy nem az övé, és azzal a szeretet, az adás, a szolgálat alapelve szerint bánjon. Lehet, hogy valakinek Isten éppen azt a talentumot adja, hogy ügyesen tud gazdálkodni, de azért jó néhány olyan embert lehetett látni, aki az tényleg mindig, hogy így mondjam, nem a maga önző céljaira fekteti be, hanem ő neki erre van adottsága, képessége, jól gazdálkodik, de az állandóan szívesen ad másoknak, meg a Jóisten művének. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki ad, annak adatik. Tehát az adás, az megsokszorozza. De aki féltékenyen őrzi, és az önzésének bezárkózik, annak nem való. Valaki azt mondta, hogy a pénzzel bánni csak annak jó, aki utálja a pénzt. Annak nem veszélyes a pénzzel van, aki egyébként utálja a pénzt. És annak nem veszélyes a hatalom, aki utálja a hatalmat. És ebben van igazság. Akinek ez soha nem öncél, akinek ez mindig csak egy eszköz. Tehát itt a ragaszkodás volt a probléma. És amire utalt még a megjegyzés, hogy ugye gondolom, hogy arra vonatkozott, hogy a középkorban kialakult a szegénységi fogadalom, ugye? Gondolom, hogy arra, hogy úgy jutunk az Isten országába, hogyha önkéntesen egy kolduló szerzetes rendekre gondoljunk, ez teljesen tévút volt. Szóval attól, hogy én vagyonmentesen élek, szétvedhet a büszkeség, büszke lehetek arra, hogy én lemondtam mindenről, és most ugye én ezt megvalósítottam, szóval ez önmagában nem üdvözít. Jézus szavának nem az volt a lényege, hogy add el a vagyonodat, hanem az volt, hogy kövess engem. Az volt a lényege, hogy kövess engem. És azért mondta csak, hogy add el a vagyonot, mert ettől nem tudta. Ehhez való ragaszkodás miatt nem tudta követni a gazdag ifjú. Lehet, hogy egy másiknak mást mond, mert attól nem tudja követni. Tehát a döntő felhívás az volt, hogy kövess engem. Tehát az örök élet útja, ha követjük Jézust az erkölcsi törvény betöltésével és igazi azonosulással, pusztán valamilyen cselekedettel, hogy vagyontalan szegénységben élünk, vagy egyebekben, ezzel nem tudjuk megváltani magunkat, és nem tudjuk alkalmassá tenni az örök életet. Tehát minden részében egyetértek a megjegyzéssel. Igen. Tessék?
Amikor az apostol alattadik minket, hogy Jézus Krisztusban Ábrahám áldásában is részesülünk, és hát nagyon nem tudom, hogy hányan tudjátok vajon, hogy ha Jézus Krisztusban vannak, akkor mi az ő örök részük az Ábrahám áldásában, hogy egyáltalán tudják-e, hogy mik az Ábrahámnak tett Istennek az áldása és az Ábrahámnak tett ígérete, amivel Jézus Krisztusban, ahogy az ige mondja, örököse vagyok ennek.
Igen. Na most én nem tudom, hogy pontosan mire gondolt, de minden esetre az ábrahámi ígéretek a testi Izraelnek testi vonatkozásban szóltak, a lelki Izraelnek lelki vonatkozásban szólnak. Tehát mondjuk vannak ilyen nézetek, ismerek ilyen nézeteket, hogy amelyik nem a szegénységben látja a megoldást, hanem azt mondja, hogy ha te az Isten gyermeke vagy, akkor te anyagilag jól állsz, mert az Isten megáld. Hát ez se helyes. Az életkörülményeink és nagyon különbözőek. Ha Jóisten az Ószövetségben egy csomó óvást mondott a szegényekről, és azt mondta, hogy szegények mindenkor lesznek köztetek, és szívükre kötötte a szegényeket, és nem mondta azt, hogy ezek a szegények bűnösök, vagy ezek a szegények kimaradtak az Ábrahám áldásából, mert nagyon különbözőek a jellemünk, nagyon különböző az, amit le kell rólunk csiszolni, és a Jóisten mindegyikünket a maga bölcsességében olyan életkörülmények között vezet, amelyek a legnagyobb javunkra válnak. Tehát csak egy biztos, hogy aki az Istenben elrejtett életet él, az, annak mindig békessége van. Az el tudja mondani azt, amit Pál, aki azt mondta, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Azt mondta, tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Egyikkel is ismerős vagyok, másikkal is. Ez az igazi. Mikor valakinek nem lázad az Isten ellen, ha szegény, nem bizakodik el, ha gazdag, nem fogja vissza az Isten országa követésétől se a szegénység, se a gazdagság. Hanem ő neki ezek mind eszközök, ezek mind külső körülmények, és ő követi az Isten erkölcsi törvényét, akár ilyen módban van, akár olyan módban van. Szóval én erre ezt tudom válaszolni. Tessék, kinek volna további kérdése? Bátran tegyük föl, majd fölállok, hogy egy kicsit jobban lássam, ki jelentkezik. Tessék parancsolni. Igen, hát én ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy erre nem mondta Jézus, hogy ebben kövessük, hogy ne legyünk otthonunk. Sőt, azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mi beöltözködjünk, mert hát mennyi a atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. A Jézus küldetése kivételes volt. Az, hogy Jézus annyira teljesen a misszióra tudta szánni az életét, ő nem szabta azt törvényül se azt, hogy családja ne legyen, se azt, hogy vagyona le legyen. Ő azt mondta, hogy ahogyan a minket az Isten vezet. Ugye, amilyen, azt mondta Pál apostol, hogy ki, ahogy amint elhivatott, abban maradjon meg. És azt mondta, hogy az Isten majd az ő jellem fejlődését kézbe veszi. Tehát azt tudom mondani, hogy külső cselekedetekkel nem lehet magunkat megtisztítani. Vállalhatunk szegénységet, sanyargathatjuk magunkat akárhogyan. A szívből kell kiindulni a dolgoknak, és mondjuk, hát itt a szegénységi fogadalomnak még az a szépséghibája megvan, hogy miközben ugyan egyesek szegénységi fogadalmat vállaltak, azért maga az egyház azért a gazdagságot mindig kultiválta, tehát ott mondjuk a szegénységi fogadalomból nem lett az, hogy osszuk szét a szegényeknek. Szóval, tehát azt kell mondanunk, hogy nem az a törvény, még egyszer mondom, hogy szegény legyél, vagy gazdag legyél, se az egyik, se más, az a törvény, hogy kövess engem. És hogy bízzunk abban, hogy az isteni gondviselés irányítja a körülményeinket. Még kinek volna kérdése, vagy hozzászólása? Tessék?
Még én azt hozzászeretnék tenni, hogy amikor olvasjuk ugye a két tárlát, az átok és az áldás, leírva mind a kettő, az áldásnál soha nem olvasom a szegénységet, és az átoknál soha nem olvasom a gazdagságot.
Uh-huh. Igen. De mondjuk itt, de azért ez egy népnek szólt. Izrael népének szólt, itt hadd mondjam, ezt nem lehet egyénekre alkalmazni, mert Izrael népével a Jóistennek volt egy elgondolása. Az volt az elgondolása, ezt megmondta Izrael népének, hogy rajtuk keresztül szeretné a többi népnek bemutatni, hogy mennyivel magasabb rendű az élete annak a népnek, amely Isten törvényei szerint él. Tehát ő egy mintát, egy példát akart általuk mutatni a többi népnek. És azt mondta, hogy ha mint nemzet megtartják az egészségű törvényeket, a nemzeti törvényeket, az erkölcsi törvény, akkor azt mondta, hogy a virágzó lesz az országuk, és ez példa lesz a többi népnek. De egyéni vonatkozásban igész szeretném mondani, hogy a szegénység az óriási áldás tud lenni. Adott esetben egy másik önzetlen embernél a gazdagság tud áldás lenni. Én például kimondottan súlyos szegénységben nőttem föl, édesanyám egyedül nevelt hármunkat, 50-es évek Budapest. Ugye nem kell magyarázat hozzá, egy asszony, három gyereket. Jövedelem nélkül elhelyezkedni se tudott, egyik kicsi, másik pici, meg hát nem is olyan körülmények voltak. És borzasztó nehézségek voltak, ugye? Én emlékszem olyanokra, ha sok mindenre gyerekkoromból, akkor még a cipős dobozokat is vissza lehetett vinni, azok is mindig visszakerültek, meg emlékszem, hogy még a marhatök is megevésre került a kertből, meg sok minden. De azt tudom mondani, ha én a szép emlékeim, a legszebb emlékeim ahhoz fűződnek, hogy a szegénységnek az idejében az Isten hogyan segített meg, ha olyan tapasztalatokat szereztünk, hogy sokszor mondani, hogy semmivel nem cserélném el a világon semmivel ezt a gyerekkort. Igenis merem állítani, hogy hatalmas áldás volt az, hogy mindenkinek meg kellett tanulni, dolgozni, megbecsülni, és megtanultunk hinni, hogy amikor minden kötél szakadna, akkor jön az isteni gondviselés. Szóval el se tudom felejteni, hogy hányféle csoda történt abban az időben velünk, amit mindig időről időre felelvenítettünk és mondtunk egymásnak. És tényleg ezt mondhatjuk, hogy minden lehet áldás, minden életkörülmény lehet áldás, hogyha Krisztust követjük, és ő fordíthatja a javunkra. Tessék, van-e valakinek még kérdése, vagy mondani való? Tessék.
A Bibliában többször találkozunk a fele barát kifejezéssel, hogy milyen emberek?
Nagyon jó. Jaj, de örülök ennek a kérdésnek. Nagyon helyes. Ugye a mi magyar fele barát szavunk is valahogy azt érzékelteti, hogy hozzá tartozik, mintha az egyik feled lenne. Van az Ószövetségben egy érdekes kifejezés, az Izsaiás könyve 58. fejezetében, ahol azt mondja, hogy az utolsó falatodat is adod az éhezőnek, és azt mondja róla, hogy tested elől el ne rejtsd magadat. Nagyon érdekes kifejezés, mi az, hogy tested elől el ne rejtsd magadat. Igazából ez a kifejezés azt mondja, ugyanolyan érző test, mint te. Ugyanúgy, ugyanazokra van szüksége, és te úgy tekintsd, hogy az egyetemes emberiség szövetének egy része vagy, a te fele barátod az ugyanolyan emberi lény, mint te, ugyanolyan szükséglete és ugyanolyan jogai vannak. Ugye erre utal egy kicsit a fele barát kifejezés, vagy ez a jellegzetes ószövetség, hogy tested elő el ne rejtsd magad, vagyis kinek erült, mint a pap és a lévita a szükségbe lévőt, és nehogy gondosan elrejtőzzél, hogy ne kelljen észrevenni a szükséget, hogy ne kelljen adni. Ugye azt mondja, tested elő el ne rejtsd magadat. Tehát ezt a kérdést Jézusnak is föltette valaki, hogy ki a fele barát, mert ez is mutatja, hogy az Ószövetségben milyen világosan benne volt az erkölcsi törvény lényege, hogy egy alkalommal nem Jézus válaszolt a kérdésre, hogy mi a nagy parancsolat a törvényben, hanem megint feltették neki ezt a kérdést, és akkor a Jézus egy írástudónak, aki ezt őt kísértve föltette, visszakérdezte. Azt mondta, hogy van az írásban, mint olvasott. Hát törvénytudó vagy, mondd meg te. És ez egy nagyon intelligens törvénytudó volt, intelligens lelkű, mert ugyanazt a két elvet idézte, amit Jézus. Azt mondta, ugye ezt meg lehet Lukács evangélium a 10. fejezetében találni ezt a történetet. Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, és szeresd fele barátodat, magadat, nincs más ezeknél nagyobb törvény. Jézus mit mondott rá? Azt mondta, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Erre az ember meghökkent. És visszakérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Vagyis azt mondta, hogy hát szép dolog, hogy szeress fele barátod, mint önmagadat, de ki mindenkit kell nekem úgy szeretni, mint önmagamat? Ez egy nagyon nagy kívánalom. Hát ki az én fele barátom? És talán vannak a jelenlévők, akik tudják, hogy Jézus a kérdésre mit válaszolt, nem egy mondattal, hanem egy példázattal. Elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. És ugye a példázat arról szól, hogy egy zsidó embert kifosztottak a rablók, amint a templomból ment el, és ott feküdt vérbefagyva Jerikói úton, és kirabolva, és ment arra egy pap és a lévita, akik jöttek a templom szolgálatba, és mindig gondosan elkerülte, hogy a lelkismeretével ne kelljen segíteni, és a kényelmetlenséget magára venni. Vagy netán maga is kitegye magát rablók támadásának. És azt mondja, hogy jött arra egy samaritánus, ugye olyan samaritánus, akik rettenetes ellenségeskedésben voltak a zsidókkal. Ugye Jézusnak odavágták egy alkalommal. Nem jól mondtuk, hogy samaritánus vagyis ördög vagy benned? Mert samaritánus az körülbelül azzal volt egyelő, hogy ördög van benned. És akkor Jézus elmondta, hogy ez a samaritánus meg mit csinált. Az nem kikerülte, odament, és Jézus olyan gyönyörű szépen mondta, hogy föltette a saját állatára, elvitte a vendégfogadóházhoz, ott ápolta, mikor tovább kellett menni a fogadósra, bízta, még pénzt is adott neki, hogy gondot viselje róla, és még azt is mondta, ha még ezen felül ráköltesz, visszajövök, megadom neked. Tehát úgy segített, hogy ez az ember teljesen talpra álljon, és az övéhez biztonságba hazajusson. Nem csak éppen elvitte valameddig, vagy első segélybe részesítette, teljes segítséget nyújtott neki. És Jézus ennek ezt a példázatát, például Jefferson, az egykori amerikai elnök, ugye az alapvető emberi jogok nagy profétája, ő azt mondta, hogy Jézus a irgalmas samaritánus válaszával a következőképpen válaszolt arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. Azt mondta, az ellenség is, és az eretnek is. Mert ugyan a zsidók, egy samaritánusnak a zsidó az egyszer ellenség volt, nemzeti ellenség, másodszor eretnek, mert vallásukban is teljesen szemben álltak egymással. Tehát ez egy csodálatos megfogalmazása volt Jeffersonnak, ki az én fele barátom, az ellenség is, az eretnek is. Minden ember, akit az Isten hozzád hasonlóan teremtett, minden ember. De a példázatban rejlik még egy mondani való, mert mindannyiunkban úgy van, hogy hát szép dolog azt mondja, hogy az egész világot szeretnünk kell, meg minden embert, na de hát ki tud minden embert szeretni. Még az van a példázatban, akit az Isten az utadba hoz, aki a segítségedre szorul, az a te fele barátod. Tehát Jézus azt mondta, hogy mindegy, ha ellenség, ha eretnek, akárki, akivel te éppen összetalálkozol, akit utadba hoz, a Jóisten is segítségre szorul, most ő a te fele barátod, akit úgy kell szeretni, mint önmagadat. Ugye világos beszéd és egyértelmű válasz. Tehát igazából a fele barát fogalma arra épül, hogy egy teremtőnk van, egy teremtő atyánk van is. Mi mindnyájan az ő gyermekei vagyunk, és neki tökéletesen egyformán kedvesek vagyunk, mert Isten a szeretet. És ha mi az Isten gyermekeinek valljuk magunkat, ha az Istent, mint teremtőnket elfogadjuk, teremtő atyánkat, akkor ebből következik, hogy mindazokat, akiket ő teremtett, ha betegek, ha nyomorultak, ha bűnösök, ha elesettek, ha tönkrementek, ha ellenségesek hozzánk, mindegy. Azért is meghalt Krisztus, és az Isten szeretete azért is küzd, és az Isten azt az embert is szeretné megmenteni. Ez a gondolkozásmód van abban, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tessék, kinek lenne még hozzászólás, vagy kérdése? Tessék!
Én a szeretet, az a segítés, hogy milyen lényeg segítség. Mert egy idő után azért azt mondja az ember, hogy már nem tudok tovább segíteni, hogy már eredet segítettem, már többet. Vagy egy ilyen
Nagyon-nagyon jó gyakorlatias kérdést hallottunk, és fölhangosítom, hogy mindenki értse, viszont látásra. Ez a nagyon jó kérdés az volt, hogy meddig kell segíteni valakinek, mert milyen mélységbe menjünk el ezzel a segítésben, mert hogy van olyan, hogy azt mondjuk, hogy most már eleget segítettem, és úgy tűnik, hogy vagy értelmetlen, vagy nem hasznos, vagy nem bírom tovább. Nagyon egyértelműen megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Így lehet megválaszolni. Mindaddig segítened kell, amíg segíteni tudsz. Ha az illető már elutasítja, és már erőszak lenne, és már kárára lenne, akkor nincsen erőszak, akkor vissza kell lépned. De ne az önzésünk soha nem lehet a segítés határa, hanem az, hogy a másiknak már nem szolgálja javát. Csak ez lehet. Mert éppen az irgalmas samaritánus példázatánál mutattam rá arra, hogy Jézus azt mutatta, hogy az a valódi felebaráti szeretet, amikor annyit segítesz, amennyit elképzelni lehet. Ugye, mert itt már nem tudott tovább fokozni a példázatban, mindent megtett, amit lehetett, mindent, amit józan értelemmel. Tehát még egyszer nem annyit tett, hogy első segélynyújtásba részesítette, nem annyit tette, hogy elvette a vendégfogadó házhoz, és azt mondta, folytassa más. És nem azt tette, hogy amikor még ott egy kicsit ápolt, aztán ő útjára ment most már, majd vegye át az Isten a gondját, hanem amit tudott, még pénzt adott a fogadósnak, abszolút saját ügyének tekintette, és azt mondta, még ezen felül vissza ráköltesz, visszajövök és megadom néked. Tehát ez az igazi szeretetből való segítés. Más a kötelességtudatból való segítés, más a bizonyos, más az igazi szeretetből való segítségnyújtás. Ez annyira az életben olyan csodálatos, mikor az ember olyan valódi felebaráti szeretettel találkozik. Ugye van egy ilyen ige, azt mondja, minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Ez így is van, amikor a szeretet a maximumot teszi. És csak az a határa, tehát ne az önzésünk szabályozza, sosem mondjuk ilyet, hogy eleget segítettem. Segíteni nem lehet eleget, hanem ha már az illetőnek kárára van, mert ellene fordul, vagy szembeszegül, vagy tehetetlenné teszi őt. Szóval nem az igazságosság és a szeretet elvével ellenkezik, hogy mi csak szorgalmasan adnánk, vagy tennénk, akkor nem szabad folytatni. Tessék!
Amivel az ember gyakran találkozik, ugye mikor segítünk, ebben a példabeszédben az is megvan, hogy ő útjára ment, aki segített. Tehát neki megvolt a maga útja. Tehát aki segít, az az maradjon meg a maga útján, ő nem mehet bele a gödörbe, mert csak úgy tud segíteni, hogyha megmarad önmaga, és úgy tesz meg mindent a másikért, mert különben nem tud.
Igen.
Mert különben nem tud segíteni.
Igen.
Neki a maga útjára el kell menni.
Igen.
De mindent adjon meg.
Igen. Igen, mert a Bibliában ez két párhuzamos igen van, azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. De ugyanúgy nem sokkal később azt mondja, ki a maga terhét hordozza. Tehát mind a kettő érvényes, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, de nem állhatunk az Isten helyére. És úgy így mondjam, nem erőszakolhatunk ki valamit, vagy nem segítünk azzal a másiknak, hogy teljesen a helyére állunk, és olyan felelősségeket veszünk magára, mert ez ő felelőssége. Azt nem. Tehát ez helyén való. Ez mindenképpen helyén való. De mondom, soha se az önzésünk szabjon határt, hanem azt, ami igazságban és szeretetben, ha még egy bármi mozdulatot tudunk tenni, azt tegyük meg. Azon semmi megbánni való nincs soha. Csak akkor, hogyha azt mondjuk, hogy itt most nem, én nem tudok Istenként megváltani embereket, az én feladatom az, hogy segítsek a végsőkig, de tovább, deség. Kicsit hangosabban, ha lehet.
Azt szeretnék mondani, hogy egy személyen dolog, hogy én voltam már ilyen helyzetben, közeli szerettem, hogy éreztem, hogy én most ebben a beszélgetésben, ebben a szituációban már nem tudok segíteni. És akkor valahol, nem azt mondom, hogy feladtam, hanem abba hagytam azt a ráhatást, azt a sok-sok beszédet. Hagytam, hogy ő beszéljen, és akkor ott valami, nem tudom biztos, hogy fontos dolog, hogy valami történt, és megenyhült ez a helyzet, meggondolta magát, másképp kezdett látni, illetve nem ellenkezett, nem fogadóvá vált, és így ezt megértem, tudtam megmagyarázni.
Igen, hát a Jóistennek a bölcsessége kell ahhoz, hogy embereken segítsünk. Szóval az ő tanácsa állandóan kell hozzá. Van egy ige, amit én nagyon-nagyon szeretek a Timóteushoz írt második levélben. Azt mondja, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Nem szép ige? Még az eredeti szöveg így is fordítható, hogy erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkozásnak a lelkét. Tehát, hogy nem esztelenül kell segíteni, ezt teljes szívvel segíteni, de az Isten tanácsára támaszkodva, és mindig azt nézve, mi szolgálik a másik javára. Szóval nem így van, hogy fölteszünk egy szemellenzőt, és csak nekem az a dolgom, hogy segítsek, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkozás lelkét adta az Isten. És akkor mindig megtaláljuk a helyes utat és a helyes mértéket. Van még valakinek kérdése? Tessék? Igen, mindjárt.
Sokat zsöntölődtem így magamba az Istennel, az anyagi dolgaimmal kapcsolatban, és egy nagyon-nagyon-nagyon kemény igével világosított meg a Szentlélek, és meg is elemlítette előtte, nagyon nagy kegyelem volt akkor nekem, Jakab apostolnak a leveléből, hogy azért nem kaptál, mert a terv terjedelmére használtak volna. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, és az életem, és abban a pillanatban, amikor a Szentlélek meg is elemlítette az igét, olyan értelemben, hogy az elmémet visszavitte abba az időszakba, amikor, meg a szellemet, amikor megtéretlenül az ölembe tett volna az Isten egy nagyobb összeget, hogy bizony 100%-ig a romlásomat okozta volna, és amikor én utána hálát adtam az Istennek, hogy nem adott megtéretlenül, és így mondom, a szívembe véstem az ő igéjét, már mindez, és megköszöntem neki, nem zsörtölöttem, megköszöntem, hogy nem adott. Döbbenetesen megváltozott az anyagi, minden vonatkozásban az anyagi, az életem, szóval minden pozitív, még pozitívabbra fordult, és ezt mindenkinek mondom, hogy addig ne is kérjen, ameddig nem az ige szerint él, és a szerint.
Ja, én azt mondom, mikor valaki még hogy úgymond megtért, és el ne bizakodjon. Nagyon kevés ember az, aki a gazdagság kísértésében bajba nem esik. Dávid már csak az Isten embere volt. Micsoda? Nem, én ezt most nem személyesen önre vonatkozva mondtam, hanem általános érvény, ne is kérjünk Istentől, ő tudja, mi válik javunkra, és nem, mert ugye így hangzott, hogy megtéretlenül, ne, én azt mondom, a megtért ember is megkísérthető, és csak a Jóisten tudja, hogy mi van javunkra. Tessék?
Még azt szeretném kérdezni, hogy a segítséggel kapcsolatban van olyan segítség, amikor másokon segítsünk, de az a mi kárunkra van. Tehát, hogy ők anyagi kár, vagy ilyenek.
Hát csak az a kérdés, hogy valóban tudok-e segíteni a másikon. És a szeretet parancsa mit mond, és a Szentlélek mit mond abban a percben. Ugye a Biblia mond ilyet is, hogy van, amikor utolsó falatodat adod oda az éhezőnek, hogy a szareptai özd vagy asszony azt adta oda, és az Isten megáldotta. Tehát ilyen is van, de kell a bátorság és a hit, de sohasem úgy, hogy ez nekem lelkileg okozzon kárt, azt soha nem. Nem kívánja Jóisten. Az igazi, az Istentől tanácsolt segítségnyújtást, az mindig pozitívan hat vissza arra, aki teszi. Az neki mindig áldás lesz. De esetleg konkrétan gondoltál valamire? Nem csak úgy általánosságba vetetted föl. Igen. 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 Tessék?
Van egy imádság, azt hiszem a Bibliában, hogy Uram, ne adj.
Úgy van. Példabeszédek könyve végén. Így van. Se.
Visszatérve a középkori egyház gazdagságára, nem szabad elfelejteni, hogy a gazdagságából, ami összegyűlt innen-onnan, keletkeztek a csodálatos templomok műalkotások, annak voltak költségi hatásai, ami bizony a szegényeket táplálta, mert a munkást fizetni kellett. Aztán a kórházak fenntartása, amely szintén nem volt ingyenes, iskoláknak is az egyház tartott a nyilatkot, az se ingyenes.
Igen. Hát mindegyikünk eldönti, hogy erről a kérdésről mit gondol, azért teljesen tökéletes nem volt a gyakorlat, úgy gondolom. Mindezeket figyelembe véve se. Tessék!
Mivel a törvényt nem tudjuk önmagunk betölteni, hogyan vehetjük igénybe az Isten segítségét?
Igen, na hát ez még azt hiszem a koronája a kérdéseknek, mert azt mondjuk, mivel önerőnkből nem tudjuk megtartani a törvényt, de szeretnénk, hogyan vehetjük igénybe a Jóisten segítségét. Hát az egyik dolog, amit tennünk kell azt, hogy a törvény megértéséhez állandóan az Isten igéjével legyünk kapcsolatban. Mert erre mondom én azt, hogy még ha valaki őszintén megtért is, vagy kedveli a Jóisten dolgait, vagy elméletben egyetért vele, úgy el tud homályosulni az ember gondolkozása. Annyira fölül tud kerekedni az önzés és az önigazolás. Tehát, hogy így mondjam, a tiszta gondolkozásunkat, az önzetlen gondolkozást, az Isten szeretett törvényével való összhangot, csak az igazság beszéde állandó. Állandó, vele való állandó kapcsolattal lehet fenntartani. Azt mondja Pál apostol, hogy teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, alkalmas az intésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Élethossziglan szükségünk van az igazságban való nevelésre, mert az emberi természetünk ezzel ellenkezik. És hogyha ha mi meg akarjuk őrizni a tisztán látásunkat erkölcsi kérdésekbe, sőt azt szeretnénk, hogy az mélyüljön, csiszolódjon, nem tudjuk nélkülözni az Isten igéjével való kapcsolatot sohasem. Mert saját magunktól nem tudunk hibátlanul gondolkozni erkölcsi kérdésekben. Komoly alázat kell, hogy ezt elismerjük, de biztos, hogy így van. Az ember sokszor visszatekint az életébe valamire, pedig akkor is becsülte az Isten dolgait, és akkor azt mondja, hogy nem láttam át, szóval nem volt igazságos, nem volt helyes, nem ítéltem meg jól ezt a dolgot. Tehát, hogy az ember folyton fejlődjön és növekedjen, ahhoz van szükség a másik, pedig, hogy az Isten lelkét kívjuk segítségül. Tulajdonképpen azt, hogy a mi megromlott természetünk késztetéseivel szemben mindig az Isten szent lelke késztetései legyenek belül. Ehhez nagyon komolyan kell vennünk azt, amit a Biblia így mondta, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, vagyis az Istennek a legnagyobb segítsége, amit nekünk ad, ez tulajdonképpen a szövetség. A Biblia tele van azzal, hogy Isten és ember szövetsége, hogy Isten szövetségesnek hívja az embert. Na de ez a szövetség nem egy illúzió, ez nem egy elmélet. Ennek a szövetségnek a valósága az, amit Isten mondott, lelkemet adom ő belé, ugye, mondta az Isten szolgájáról, és olvastuk Ezékiel könyvében, lelkemet adom belétek, és azt művelem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek, és az én parancsolatomat betöltsétek. A Szentlélek az a bizonyos halk és szelíd hang belül. Amikor az önző természetünk ad egy reflexet, egy indítást, egy látást, akkor a Szentlélek belül szembesít egy másikkal, és meghagyja nekünk a szabad választást, hogy melyiket fogjuk tenni. Tehát a Szentlélek soha nem kényszerít, nem ragad meg minket. A mi választásunkra továbbra is szükség van, és a mi döntésünkre. De hogy így mondjam, mindig ad egy önző látásmódunkkal, vagy az önző ösztönös reagálásunkkal szemben egy másik, az a halkszelit hang, egy másik látást, egy másik sugallatot, és ránk bízza a döntést. És ha úgy döntünk, hogy a szeretet törvény szerint akarunk tenni, akkor ad hozzá erőt, hogy azt mi meg is valósítsuk, és ad hozzá tanácsot. Szóval ezek azok a segítségek, amit a Jóistentől kaphatunk. Tessék!
Ehhez a témához kapcsolódok, talán jól gondolom, hogy van, amelyik könyvben olvastam.
Kicsit hangosabban, a tetszik, tudja mondani, hogy hallják, jó?
Hangosabban? Igen.
Ez hangos itt is?
Nem.
Jó, akkor nincs. Igen.
Hogy ezt a mondatot olvastam, hogy a nehézségbe ütközöl, vedd imára felszólításnak.
Nagyon hát, szép és igaz mondás.
Hogy akkor fordulj. Igen. Ennel együtt meg tudod oldani, ahogy itt elhangzott nélkülen.
Igen, igen. Hát igen, a Jóisten, annyi, ha tényleg figyelünk a szavára, annyi sugallatot és tanácsot tud adni, hogy hogy töltsük be a szeretett törvényt is, és mi az, amit tennünk kell. Szóval ezt szinte vég nélkül lehetne sorolni, hogy hogyan segít nekünk, és a Jóisten soha serbe nem hagy. Szóval, ha valaki önzetlenül segít a másiknak egy adott helyzetbe a Szentlélek késztetésére, biztos, hogy a Jóisten őt nem hagyja el. És a kellő időben majd ő áll mellé segíteni. Tehát az Isten igéjére van szükségünk, hogy a tiszta gondolkozásunkat, az erkölcsi gondolkozásunkat csiszolja, és a Szent Lelket kell kérnünk, hogy a természetünk ellenében adja meg a jó késztetéseket, a helyes késztetéseket. Hogy mi, mert tudjuk, hogy az ember a legjobban hol szokta elrontani a dolgot, az óvatlan pillanatokban, nem? Sokszor az ember úgy leülne, és úgy nyugodtan végig gondolná a dolgokat, akkor a jót választaná. De amikor hirtelen föllobban benne az, a természetes énjének egy indulata, vagy egy gondolata, akkor mire észbe kap, már ki is mondott, vagy meg is csinált valamit, amivel maga se ért egyet. A Szentlélek abban tud segíteni, hogy azokban a döntés pillanataiban mindig megszólal az az ellenpont, az a halk és szelíd hang. Van egy vers, azt hiszem Turmezei Erzsébetnek a verse, nem úgy versként nagy, hanem a mondani valója szép, azt mondja, hogy mást mond a jog, mást mond az ész, és mást mond a szeretet. És akkor leírjen pár beszédeket, és azt mondja, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.